Egy háborús történetet hoztam ma. Az ilyen nagyon pacifisták, békét szerető emberek is készüljenek föl, hogy most háborús történetet olvasunk a Bibliából. Ez a történet nem olyan történet, amit a legtöbbször olvastok. Lehet, hogy 1000-szer olvasod a Bibliát, és ebből 999-szer nem biztos, hogy ez a történethez lapozol. De ennek a történetnek vannak komoly tanulságai, amit szeretnék elmondani. Tehát az egy Mózesben, megyünk tovább ebben a sorozatban, és a 14. fejezetben van egy háborús történet leírva. Ezt fogom mindjárt elolvasni. De mielőtt ezt megtenném, elárulok nektek egy titkot. A fiam, aki most nincs itt, kiment már a gyerekekkel. Itt van? Hol vagy, Rubi? Nincs, kiment a gyerekekkel. Szóval megegyeztünk otthon a családban, hogy amikor ilyen példákat, illusztrációkat mondok, és a gyerekeimről akarok mondani valamit, akkor mindig engedélyt kell kérni tőlük, hogy ezt elmondhatom, vagy nem mondhatom el, mert volt, amikor elmondtam valamit, és aztán felelősségre vontak, hogy ezt nem beszéltük meg. Szóval ma reggel megbeszéltem Rubennel, hogy ezt elmondhatom, vagy sem, azt mondta, ezt elmondhatod, apa, úgyhogy szabad vagyok arra, hogy elmondjam. Ő 13 éves most, és a 13 éves kor, ez a kamaszkor, hát többek között abban is megnyilvánul, hogy nagyon gyorsan nőnek ilyenkor a fiúk és a lányok. Többek között az én fiam is nagyon gyorsan nő. És a házunkban van az egyik ajtónál ilyen ceruzával jelzett kis méret, hogy tudom én, ekkor ezzel a dátummal ilyen magas volt, valaki olyan magas volt. És hát a gyerekeink mindig figyelik magukat, hogy milyen magasak, mikor lesznek nagyobbak, mint mi. Úgyhogy Ruben is szeretné mérni magát, és azt figyeltük meg, hogy az elmúlt egy év alatt körülbelül 10 centit nőtt Ruben. Ez nagyon sok. 10 centi. Lehet, hogy csak 9 egész valamennyi, tehát nem milliméter pontosan, de azért úgy érzitek, hogy egy év alatt 10 centi növekedés. Az sok, igaz? Én bevallom nektek, hogy én az elmúlt 10 évben nem növekedtem ennyit. Talán lefelesem, tehát tartom a szintemet. Én 175 cm magas vagyok, nem változik semmit. Ruben növekszik, én meg stagnálok. Igen, hát van más terület, ahol növekszem. Mondjuk a testsúlyomban lényeges változások történtek az elmúlt 10 év alatt, de a testmagasságomban nem. Szóval, hogyha növekedésről gondolkodunk, és arról, hogy valaki egy év alatt 10 centit növekszik, valaki egy év alatt semmit, vagy 10 év alatt sem növekszik semmit, akkor elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy miről szól az, hogy növekedés. Tőlem függ. Mert ha én eldöntöm, hogy én mondjuk fizikailag testmagasságba szeretnék növekedni, és a következő 10 évben legalább 10 centit szeretnék nőni, el fogom érni? Valószínűleg nem, mert ez nem rajtam múlik. Szóval a növekedésnek van egy olyan területe, ami rajtad, tőled független, rajtad kívülálló okok miatt történik meg. Egyszerűen Isten úgy programozta be ezt a világot, vagy az életedet, vagy a szervezetedet, hogy növekszel, mondjuk fizikailag, testmagasságban, de bizonyos értelemben a te felelősséged, hogy mondjuk tanulásban is hozzánőjél ehhez a 10 centihez, vagy ahhoz a korhoz, amit Isten megad neked, vagy mentálisan fölzárkózni, vagy szellemileg fölzárkózni ahhoz a korhoz, vagy ahhoz a növekedéshez, amit Isten ad. Tehát egyrésztről van, ami természetes, és szinte magától működik, mint ahogy mondja az ige, hogy a vetés az elveti a magvető, és utána nem tudjuk, hogy mi történik, de magától fog nőni. Nem azért, mert a magvető bármit is csinál, hanem magától ad Isten áldást. Más területeken meg ahhoz, hogy növekedjünk, ahhoz, hogy változás történjen, ahhoz komoly erőfeszítéseket kell tenni, és rajtad is rajtam múlik a növekedés. Most, amikor elolvasok ezt a történetet, a növekedésről szeretnék egy tanítást elmondani, ami rajtunk is múlik tehát, és másokon is múlik, illetve rajtunk kívülálló okok miatt növekszünk. Csak néhány példát még. Amikor 2003-ban Kőszikla gyülekezet megszületett, akkor annak a néhány embernek mondjuk szellemileg fel kellett nőni ehhez a feladathoz. Isten adott sok mindent, ami rajtunk teljesen kívülálló volt, vagy független volt, de fel kellett nőni egy feladathoz. Vagy amikor te egyedül éltél még, és Isten adott neked férjet vagy feleséget, akkor fel kellett nőni ahhoz, hogy most már házas ember lettél. Amikor megszületett az első gyerek a családban, akkor fel kellett nőni ahhoz, hogy apa leszel, vagy anya leszel, és nevelni kell egy gyereket. Amikor még csak diák voltál, de tudtad, hogy nem soká vége a tanulásnak, föl kellett nőni ahhoz, hogy néhány hét múlva, vagy néhány hónap múlva dolgozni fogsz, és egy munkahelyi körülmények között meg kell állni a helyedet. Szóval az élet olyan, hogy Isten ad természetes lehetőséget, meg sokszor egyszer működünk úgy, hogy növekszünk és előre haladunk. Az egyik oldalon, a másik oldalon meg ott van a te és az én felelősségem, hogy növekedjünk. Nos tehát, Mózes első könyvének a 14. részében le van írva ez a háborús történet, ami Ábrahámról, Lótról, királyokról és háborúról szól. Kérlek benneteket, hogy a van Biblia nálatok, nyissátok ki, és el fogom olvasni ezt a történetet. Tehát 1 Mózes 14 első versétől. Történt pedig Amráfélnak, Sinár királyának, Árjóknak, Eleászár királyának, Kedóloámernek, Elám királyának, Tidának, Góim királyának az idejében, hogy ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Adám királya, Seméber, Cebóim királya és Bela, azaz Coár királya ellen. Sok ilyen név lesz, még készüljetek föl, legfontosak. Mindezek a Szidim völgyben egyesültek, ahol most a Sós-tenger van. 12 évig szolgáltak Kedóloámert, de ő a 13. esztendőben ők fellázadtak, ezért a 14. esztendőben eljött Kedorloámer és a vele tartó királyok, és megverték Refájakat Astarától Karaminban, a Zúziakat Hámban, és az Émieket Sévá-Kirjátimban, és a Húriakat a maguk hegyén, a Szeíren, egészen Élparánig, amely a puszta mellett van. Azután megfordultak, és én Mispátba, azaz Kádesbe mentek, leverték az Amálekiakat, egész mezejét, és az Emóriakat is, akik a Hacedon Támárban laktak. Kivonult tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Cebóim királya és Bela, azaz Coár királya is, és a Szidim völgyben csatarendben álltak. Kedóloámerrel, Élám királyával, Tidával, Góm királyával, Amráfellal, Sinár királyával és Arjókkal, Eleászár királyával szemben. 4 király, 5 ellen. A Szidim völgy tele volt szurokforrásokkal, amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak és beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát, jószágaival együtt, és elvonultak, ő akkor Sodomában lakott. De eljött egy menekült és hírt hozott a Héber Abrámnak, aki akkor az Emori Mamréban Eskót Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, Dánig üldözte őket, éjszaka azután csapatokra osztta szolgáit, együtt rájuk támadt, megverte és üldözőbe vette őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét, Lótot is, jószágaival együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Miután így megverte Kedóloámert és a vele tartó királyokat, visszatért Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé völgybe, azaz a királyok völgyébe. Nos, hát sok érdekes nevet hallottunk, mert sok érdekes területnek a nevét. Csak nagyon röviden, hogy tudjuk elképzelni, hogy mi történt. Ez a Szentföldnek a területe, és Ábrám valahol ezen a területen lakott, ahol látjátok azt a nyilat. A 4 király, akik szövetségre léptek, és megtámadták a déli területeken lévő 5 királyt, azok ott északon laktak, kicsit följebb, mint a térkép, amit mutat. Tehát Damaszkusz környéken az még jóval északabbra van. Tehát onnan indultak el, és szövetségre léptek egymással azért, hogy a déli területekre elinduljanak, és hát valami nyereséget szerezzenek, tehát a háború által leigázzanak területeket, adókat vessenek ki, illetve elkobozzanak értékeket, vagy embereket elhurcoljanak. És a Siddim völgy az ott van délen, és annak a környékén lakott az az öt király, akiket megtámadtak. Sodoma és Gomora is azon a környéken van, ott lakott Lót is, aki Ábrahámnak a rokona volt. Tehát egy egész nagy területről van szó, hogy a térkép aljától a térkép tetejéig az talán egy olyan 220-30-40 kilométer is lehet. Tehát a Szentföld vagy Izrael mai területe sem túl nagy. Tehát körülbelül ezt a távolságot kell néznünk, és az északi királyok tehát szövetségre léptek, és hát több mint 200 kilométert vonultak lefele, közbe csaltak, loptak, mindent pusztítottak, akikkel találkoztak, hadizsákmányokat szereztek, és ott délen a Siddim völgyben volt ez a bizonyos csata, ahol legyőztek öt királyt, és összeszedtek minden értéket, embereket, és elindultak északra, elindultak visszafele, hogy hazavigyék mindazt a hadizsákmányt. És a történet arról szól, hogy Ábrahám, aki ott a mostani júdai területen lakik, vagy lakott, meghallotta azt egy menekültől, hogy mi történt, és ennek a következménye az lett, hogy úgy érezte, hogy nem maradhat tétlen. Muszáj tenni valamit, muszáj segíteni a rokonának, akitől elvittek mindent, sőt, az ő élete is veszélyben van. És ezért ez a történet arról szól, hogy Ábrám 318 embert fölfegyverzett, és elindult azzal a szándékkal, hogy kimentse Lótot és a családját, és visszaszerezze mindazt, amit ezek az északi királyok hadizsákmányként elvittek. Most tehát ez a történetnek a lényeg, én nem annyira a háborúról szeretnék beszélni, vagy ennek a hátteréről, hanem a növekedésről. Ugyanis a növekedésnek vannak különböző feltételei, és azt szeretném megnézni veletek együtt, hogy ebben a történetben Ábrahám hogy éli meg, és amit Ábrahám csinál, az ő logikája, hogy Isten őt vezeti, az neked is, meg nekem is egy óriási segítség abban, hogy növekedni tudjunk szellemiekben, és hogy az életre jól tudjunk reagálni. Így az első dolog, amit szeretnék bemutatni nektek, az nem más, mint az, hogy Ábrahám élte hát a békés életét, ott lakott a sátraiban, elég nagy családdal, elég sok szolgával, elég sok kincsel, elég sok mindennel. Egy gazdag ember, jól érzi magát, körülötte ott van a családja, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. És ebben a nagy békességben, ebben a nagy gazdagságban, ebben a nagy jólétben, amiben Ábrahám éli az életét, és azt is mondhatjuk, hogy szellemi jólétben is élt, hiszen Istennel is jó kapcsolatban volt, tehát úgy kerek volt a világ számára. Hall egy hírt, hogy Lótot elrabolták, elvitték, és ki tudja, mi lett vele. Amikor te rossz híreket hallasz, akkor hogy reagálsz rá? Ábrahám úgy reagált a rossz hírre, hogy azonnal egy ilyen tetrekész volt, és azt mondja, hogy valamit tennem kell. Amikor rossz híreket hallunk, és ebből van bőven, én nem tudom naponta ki hány rossz hírt hall. Szerintem biztos 100 fölött van a rossz híreknek a száma, ami eljut hozzánk naponta. Nem föltétlen az, amit más emberek mondanak, hanem amit a média közölve. Tehát rengeteg rossz hírt hallunk. És mivel sok rossz hírt hallunk, ennek az eredménye az, hogy a rossz hírek kiváltanak bennünk egy ilyen közömbösséget, hogy rengeteg rossz hír van, és egy idő után annyira nem is újdonság a rossz hír. Szóval hogy reagálunk a rossz hírre? Vannak olyan rossz hírek, amelyeket meghallunk, és olyan teljesen érdektelen számunkra. Valakinek lehet, hogy az életéről van szó, lehet, hogy valakinek az egzisztenciájáról van szó, valakinek az egészségéről van szó, de teljesen érdektelen a számodra. Szerintem sokszor átéled azt, hogy napközben hallgatsz rádiót, esetleg a háttérben szól a tévé, vagy valaki mond valamit, elmondanak rossz híreket, szokták mondani, hogy az egyik füleden be, a másikon ki, talán egy perc múlva nem is emlékszel arra, hogy mit mondtak neked. Ugye van ilyen? Sok ilyen rossz hír van, ami úgy átfut rajtunk, de nem marad meg bennünk, egyszerűen nem foglalkozunk, teljesen érdektelen a számunkra. Attól még az rossz hír, attól még valaki szenved, vagy valakinek rossz ez, de én egyszerűen nem reagálok erre, érdektelen a számomra. Ez az egyik reakció, hogy egyszerűen nem foglalkozunk a rossz hírrel. A másik reakció tulajdonképpen az ilyen közömbös hozzáállás. Elmondok egy történetet, mondjuk holnap után, vagy bármelyik napon hallod azt, hogy itt Afganisztánban egy önkéntes merénylő fölrobbantotta magát a piacon, és mint 8 ember meghalt, és 35 megsebesült, és ezt úgy meghallod, és azt mondod, már megint. És akkor mész tovább, és éled az életedet. Ez már nem csak úgy keresztül megy rajtad, és egyszer nem is emlékszel rá, hanem úgy emlékszel rá, de egyszer nem érint meg annyira, hogy ezzel foglalkozni kelljen. mert hogy 10 perc múlva megint hallasz egy másik rossz hírt, és az is ugyanígy hat rá csupán, hogy ilyen közömbös módon reagálunk rá. Pedig emberek meghalnak, emberek szenvednek, de mégis közömbösek vagyunk. Aztán van egy olyan rész a rossz híreknek, ami úgy megérint egy kicsit bennünket, és azt mondjuk, ugye sajnálom, hogy milyen szegény, vagy milyen rossz lehet neki, vagy itt tudom én csak egy cégednél Pista bácsit, a portást kirúgják, vagy nem tudom, valamelyik munkatársaddal történik valami, és akkor úgy hallod, és azt mondod, hogy ú, szegény, rossz lehet neki, vagy úgy megfordul benned, hogy nem szeretnék az ő helyében lenni. Egy kicsit foglalkozol vele, de egyébként nem fogsz semmit tenni azért, hogy most beszélsz az igazgatóval, vagy most vissza kell venni Pista bácsit a portára, vagy nem tudom, tehát hogy bármi is történjen, csak úgy egy kicsit megérint, lehet, hogy még egy imát is elmondasz, és aztán úgy mész tovább, és elfelejted az egészet. És vannak azok a rossz hírek, amelyek jönnek valahonnan, valakivel történik valami, és úgy telibe talál téged. Annyira megérint, hogy nem tudsz nem foglalkozni vele. Egyszerűen ott van a szívedbe, a gondolataidba, és folyton azon gondolkozol, hogy mit kellene csinálnom. Hát ha nem Pista bácsiról van szó, hanem talán az egyik munkatársadról kiderül az, hogy súlyos beteg, és elmondja ezt neked, akkor utána nem azt mondod, hogy ja, oké, jól van, és megyünk haza, hanem elkezdett gondolkodni, hogy akkor most hogy kellene segíteni neki, tudok-e valamit ajánlani neki, tudok-e imádkozni érte, a családjának tudok-e segíteni. Tehát valami megérint bennünket sokkal jobban annál, hogy közömbösen reagáljunk rá. És ebben a történetben, amit felolvastunk, Ábrahám ezt éli át, hogy ez a hír, amit hoznak, hogy a négy király megtámadja az öt királyt, egy ilyen szokásos, akkori keleti csetepaté, egy kis háborús viszonyok kialakulnak, néhány király legyőz másik néhány királyt, és ez annyira megragadja Ábrahámnak a szívét, lelkét, és azt mondja, hogy ezt nem tűrhetjük. Vissza kell szerezni azt, amit elloptak. Vissza kell szerezni a Lótot, a családját, az életét, egyszer meg kell menteni őt. És ahogy meghallja ezt a hírt, azután már nem tud aludni, nem tud nyugodtan enni, már lehet, hogy a nagyon finom étel is már nem annyira finom, mert nem foglalkozik az ételnek az ízével, vagy nem ennek az örömét akarja átélni, hanem egyszerűen azon gondolkodik, hogy mi van Lóttal. Te átélted már azt, hogy ez az utolsó kategóriában, tehát jött egy rossz hír, és ez a megérintett. És azt mondja, hogy nem tudok nem foglalkozni vele. Valamit tennem kell. Amikor ilyen hírek jutnak el hozzánk, akkor ez úgy mobilizál bennünket. Egyszerűen arra serkent, hogy valamit tegyél, mozdítsd meg a dolgokat, segíts valakinek, elloptak valamit, szerezd vissza, valakinek baja van, segíts neki. Tehát muszáj valamit tenni, mert egyébként valami tragédia lesz. Ábrahám ezt éli át. Abban az időben rengeteg ilyen háborús csetepaté volt. Egyik király megtámadta a másikat, elvitték az asszonyokat, a gyerekeket, elvitték a kincseket, valakiket megöltek, aztán visszaadták, vagy adókat vetettek ki, föllázadtak, rengeteg ilyen volt. Szerintem Ábrahám is nagyon sok ilyen történetet hallhatott élete során, hogy ezen a területen ilyen háborúk vannak, azon a területen olyan háborúk vannak, és a legtöbbre ő nem reagált. A legtöbb háborús hírt úgy hallotta meg, hogy hát ez kellemetlen lehet valakinek. De amikor ez a háborús hír jött, hogy Lótot elrabolták meg a családját, akkor ezt nem azt mondta, hogy na még egyel több, hanem azt, hogy nekem ezért tennem kell valamit. Szóval mikor volt utoljára, amikor téged Isten így megszólított, és azt mondta, hogy neked kell tenni valamit? Mert hallottál egy hírt valamiről, valakiről, egy helyzetről, és egyszerűen a Szentlélek elkezdett mozgatni téged, hogy tegyél valamit. Azért fontos ez, mert amikor a hírek csak úgy jönnek, mennek, átfutnak a gondolatainkon, vagy csak éppen, hogy megérintenek, ezek túl nagy hatást nem váltanak ki benned. De amikor a Szentlélek megszólít téged, és azt mondja, hogy ez a hír, ez azért jutott el hozzád, mert neked kell tenni valamit, és hogyha erre elkezdesz reagálni, akkor ehhez már fel kell nőni. Ez egy lelki növekedést hoz az életedbe, hogyha elkezdesz reagálni. Ha nem reagálsz, ha közömbös maradsz, ha nem teszel semmit, akkor maradsz ugyanazon a szinten, sőt, süllyedsz lefele. De amikor a Szentlélek mozdít meg benned valamit, és azt mondja, hogy tedd meg, és elkezded keresni a megoldást, elkezded keresni azt, hogy mit kell tennem, és hogy kell tennem, hogy hogy kell kiszabadítanom valakit, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy elkezdesz szellemileg növekedni, mert az Isten elkezd vezetni. Lehet, hogy a te rokonságodban is van, akit az ördög ellopott az elmúlt időszakban, és vissza kellene szerezni. Lehet, hogy a te kapcsolatrendszeredben is vannak olyan emberek, akik óriási veszteséget éltek át, és a Szentlélek téged fog megmozdítani, neked fog szólni, és azt mondja, hogy figyelj, menj és csinálj valamit. És melletted ott van még jobbról is, balról is ezer ember, akik ugyanúgy veszteségeket élnek át, ugyanúgy nehézségeik vannak, de a te felelősséged az lesz, hogy a Szentlélek azt mondja, hogy ő neki kell segíteni. Volt már ilyen? Átélted már ezt? Amikor esetleg napokig nem tudsz mással foglalkozni, nem tudsz aludni, mert a Szentlélek azt mondja, hogy valamit meg kell tenni. Valakinek segíteni kell, valakiért valamit tenni kell. És Ábrahám ezt éli át, elkezd gondolkodni ezen, hogy dolgoznom kell, foglalkoznom kell ez az ügyjel, és vissza kell szereznem valamilyen módon Lótot és a családját. Az élet nagyon sok ilyen természetes helyzetet is hoz. Nekem kicsit több, mint egy évvel ezelőtt meghalt az apukám. Ennek a következménye az volt, hogy a Szentlélek azonnal rám helyezte, hogy az anyukámmal többet kell foglalkozni, mint eddig. Ez egy természetes dolog, hogy nem mondtam, ja, ez engem nem érdekel, eddig is csak ennyi időt szántam, ezután is és kész, és nem fér bele több. Egyszerűen át kell alakítani mindent. Ha környezetedben, családodban történik valami olyan, akkor hát, hogy a Szentlélek azt mondja, hogy programozd át az életedet. Nem túl régen, talán egy évvel ezelőtt az egyik gyülekezetben történt egy elég nehéz eset az ottani vezetővel vagy a pásztorral. Sok ilyen dolog van, hogy vannak nehézségek, problémák gyülekezetekben, de amikor ez megtörtént és ennek a hírét meghallottam, akkor Szentlélek azonnal szólt hozzám, hogy neked kell ebbe segíteni. Magyarországon van több ezer gyülekezet, ezeknek a 99%-ában nekem nem kell csinálnom semmit, de abban az egyben igen, mert azt a Szentlélek mondta, hogy segíts ott. És lehet, hogy a munkahelyeden, lehet, hogy a családodban, lehet, hogy az utcádban, nem tudom, bármilyen kapcsolatrendszeredben, vagy akár távol tőled, egyszer történik valami, eljött hozzád a hír, és azt mondja a Szentlélek, na te leszed az, aki által az a valaki meg fog szabadulni. És amikor erre igen mondunk, mint ahogy Ábrahám igen mond, és azt mondja, hogy na akkor meg fogjuk tenni, amit Isten kér tőlünk, akkor elkezd a szellemi növekedés jönni az életedbe. Amikor ezekre nemet mondasz, és engem nem érdekel, eddig se foglalkoztam vele, ezután sem fog foglalkozni vele, vagy csak annyit, amennyit eddig. Tehát nem vagyunk rugalmasak, nem vagyunk vezethetőek Istentől, akkor a lelki növekedés, a szellemi növekedés nem fog működni. Nos, tehát az első lépés az volt Ábrahámnál, hogy ő azt mondta, hogy akarok tenni valamit. Megérintette őt ez a rossz hír, és akar tenni valamit. És amit legelőször tett, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy fölfegyverezte a házánál lévő, a házánál egy nagy család volt, több generációs együtt élő szolgákkal, mindenkivel együtt, tehát lehet, hogy több száz embert jelentett az ő házánál lévő embereknek a sokasága. Ebből a férfiakat, a hadrafogható férfiakat fölfegyverezte, és azt mondja, hogy indulunk a háborúba, és vissza fogjuk szerezni azt, amit elloptak az északi királyok, és vissza fogjuk szerezni Lótot. Az első dolog, amikor háborúba indulunk, vagy egy konfliktust kell megoldani, vagy egy feladatot kell megoldani, hogy föl kell fegyverezni magunkat. Mert ha nincs semmi nálad, azzal nem tudsz harcolni, azzal nem tudsz tenni semmit. Egy olyan munkás, akinek nincs szerszám a kezébe, az nem tud jól dolgozni. Egy olyan harcos, akinek nincs fegyver a kezébe, az nem tud dolgozni, nem tud harcolni. Szóval az első dolog, hogy elindulunk, és azt mondjuk, hogy akkor föl kell fegyverezni magunkat. Amikor a fegyverkezésről beszélünk, hogy fölfegyverezzük magunkat, akkor főleg egy ilyen háborús helyzetben, amit Ábrahámnál látunk, az első dolog az, hogy kell fegyver, fizikai fegyver, amivel meg fogjuk ölni az ellenséget. Ma napjainkban, amikor emberek ilyen harcra készülnek, és azt mondják, hogy átvágtak, becsaptak engem, vagy a családomat, vagy a szeretteimet, és vissza fogom szerezni, akkor az emberek elkezdenek ilyen dolgokkal fölfegyverkezni, hogy hazugság, megtévesztés, korrupció, fenyegetés, az erőszaknak minden formája, manipuláció, uralkodás, befolyás, arrogancia, mindent. Tehát mindent bevetnek, hogy más embereket megalázzanak, más emberektől vissza tudják szerezni mindazt, amit esetleg ők jogtalanul elvittek. Amikor a fölfegyverkezésről beszélünk, és arról beszélünk, hogy szükség van eszközökre, amit te be fogsz vetni ahhoz, hogy eredményes legyen az a munka, vagy az a háború, amit te végzel, akkor hadd mondjam azt, hogy nem mindegy, hogy milyen harcokat vívsz, és milyen fegyverekkel vívod ezeket a harcokat. Ugyanis ezek a fegyverek, amiket itt látunk, ezek a körülöttünk lévő világnak az eszközrendszere. Tulajdonképpen a bűnből fakad, te loptál tőlem, én is lopok tőled. Inkább jobb, többet visszaadok neked, mint amit te adtál nekem, és ezzel meg fogod tanulni, hogy én vagyok az erősebb. A világnak a fegyverei tulajdonképpen ezek. De mi keresztény emberek vagyunk, mi a kőszikla gyülekezet vagyunk, és nekünk is vannak harcaink és háborúink. És lehet, hogy napokban szólít meg téged az Úr, hogy mennyi harcolni. Valamit vissza kell szerezni, valakinek segíteni kell. És amikor elindulsz és háborúba indulsz, és konfliktusokat kell fölvállalni, akkor nem mindegy, hogy milyen fegyvereket használsz. Ugyanis az Isten országának a fegyverei azok egészen mások. Az Efézus 6-ban olvasunk egy hosszú szakaszban arról, hogy az Isten országának a fegyverei, a szellemi fegyverek egyrészt sokkal erősebbek, mint a fizikai fegyverek, másrészt egészen más természetűek ezek a fegyverek. Ilyen fegyverekről beszél a Biblia, hogy ezeket öltsd magadra, amikor indulsz a háborúba, amikor konfliktusokba vagy, amikor az ördöggel, kísértésekkel, emberekkel, bármilyen helyzetben harcolsz. Azt mondja a Biblia, hogy igazság szeretet, megigazulás, hit, evangéliumnak a hirdetése, maga az üdvösségnek a bizonyossága, a lélek kardjának a használata, vagyis a Bibliának, az Isten igéjének a használata. És aztán az imádkozás a Szentlélek által. Az Efézus 6-ban ezek vannak leírva, hogy ezek olyan fegyverek, amiket magadra öltesz, elkezded ezeket használni, alkalmazni, és győzni fogsz. Sőt, ez a lista még nem teljes, ugyanis a Galata 5-ben a lélek gyümölcseiről van szó. Tulajdonképpen ezek a gyümölcsök arról is beszélnek, vagy gyümölcs arról beszél, hogy amikor harcolsz, amikor megélsz bizonyos dolgokat, ez lesz az eredménye, ezeket kell megélned, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. És azt mondja a Biblia, az ilyenek ellen nincs törvény, vagyis ezeket nem lehet legyőzni. Semmilyen fegyverekkel és semmilyen eszközökkel ezeket nem lehet legyőzni. Most itt szeretnék egy picit megállni. Hogy lehet harcolni a szeretettel? Amikor valaki erőszakos veled. Hogy lehet a hűséggel harcolni, amikor valaki nagyon arrogáns? Hogy lehet a szelídséggel harcolni, amikor lopnak tőled? Ugye nagyon nehéz ezeket összehozni. De a Biblia azt mondja, hogy vannak szellemi fegyverek, és vannak fizikai fegyverek, és ezek nem ugyanolyanok. És amikor keresztény emberként elkezdett használni ezeket a világi fegyvereket, csalunk, lopunk, hazudunk, arrogánsak vagyunk, megfélemlítünk másokat, korrupcióba lemegyünk, sok minden ilyen világi fegyvert elkezdünk használni, akkor én azt tapasztaltam, néha a saját életemben is, de mások életében is sokszor láttam azt, hogy egy keresztény ember ezekben sokkal nagyobbat bukik, mint az, aki nem keresztény. Sokkal nagyobbat. Tudod miért? Mert az Isten azonnal kivonul ezekből. És nem akar melletted lenni. Amikor te hazudsz, akkor nem akarja támogatni a hazugságodat. Amikor te akarsz megfélemlíteni másokat, vagy korrupciós dolgokba keveredsz, ezekből Isten azonnal kivonul, és azt mondja, csináld egyedül. És amikor egyedül maradunk, akkor egyszerűen kiszolgáltatottakká válunk. És ebben nagyon igaz az, hogy a világ fiai sokkal okosabbak, és le fognak győzni bennünket. De amikor jönnek a szellemi fegyverek, és elhisszük azt, hogy az igazság szeretettel, a szelídséggel, a hűséggel, vagy magával, az evangéliumnak a hirdetésével, vagy a Szentlélek által imádsággal, és ezzel az eszközrendszerrel, amit Isten ad nekünk, ezekkel tudunk harcolni, és akarunk harcolni, akkor jön az Istennek a természet fölötti ereje és hatalma, és ezek eredményre fognak vezetni. Hiszünk ebben? Ugye nem mindegy, hogy a világi fegyvereket használjuk, vagy a szellemi fegyvereket. Góliát és Dávidnak a harcában az egyik óriási különbség az volt, hogy Góliát fölvonultatta az akkori haditechnikának a csúcsát. Tehát ami létezett akkor haditechnikában, az ott volt Góliátnál. A világ minden eszközrendszer ott volt a kezében. Nem csak fizikálisan, meg nem csak technikailag, hanem így kommunikációban. És azt olvasok a Bibliában, hogy folyamatosan minden reggel kiállt, és egyszerűen provokálta az Isten népét, szitta az Isten népét, az Istent újra és újra szitta tulajdonképpen. Mindent fölvonultatott. És jön egy tulajdonképpen semmivel föl nem szerelt ember, csak egy kis parittyával, de ez a parittya az Isten kezében olyan erős volt, hogy az ellenségnek a kommunikációs erejét, az ellenségnek a technikai erejét, az ellenségnek a fizikai fölényét, és mindent legyőzött. Mert ha Isten benne van abban a háborúban, Isten benne van abban a harcban, konfliktusban, azokban a feladatokban, amiket rád bíz, akkor Isten győzelemre fog vezetni. És ennek az eredménye az lesz, hogy a harcok által, a győzelmek által elkezdesz szellemileg növekedni. Amikor meg van, aki nem akar harcolni, hogy azt engem ez nem érdekel, pedig Isten mondja, hogy jó lenne, hogyha érdekelne, vagy rossz eszközöket használ, a világnak a fegyvereit használja, akkor ennek az eredménye az, hogy szellemileg elkezd süllyedni. Szóval, amikor harcolunk, akkor a szellemi fegyvereket föl kell vennünk magunkra, és használni kell ezeket. Ezt mondja a Biblia. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyvere ugyanis nem testiek, hanem erősek az Istennek a kezében. Mit mond a Biblia? A hadakozásunknak a fegyverei nem testiek, nem ez a fizikai világnak az eszközrendszerét használjuk, mert ezeket nem használja az Isten. De amikor a szellemi fegyvereket használjuk, ezek erősek az Isten kezében, miben? Erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjuk lejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Szóval, ha jó fegyvereket használunk, ha szellemi fegyvereket használjuk, elkezdünk növekedni. Ha nem, akkor szellemileg elkezdünk süllyedni lefelé. Ki az, aki közületek szereti a háborút? Mármint most a fizikai háborút valószínűleg senki nem szereti, de akár ilyen konfliktusokat emberekkel, nehéz helyzeteket, amiben ilyen háborús helyzetek alakulnak ki. Véleménykülönbségek, nehézségek, érdekkülönbségek. Szereti valaki? Vannak, akik szeretik, de úgy látom, hogy elég kevés ilyen ember van. Szóval úgy gondoljuk sokszor, és én is így gondolom, de valami őszintén, utálom a konfliktust, nem akkor élvezem az életet, vagy nem akkor érzem jól magam, amikor tele vagyok problémákkal, hanem akkor érezzük jól magunkat, ha úgy érezzük, mint Ábrahám abban az időszakban, amikor még nem hallotta meg a rossz hírt. Körbenézett, ott van a sok szolga, ott van a feleségem, ott van a sok állat, ott van nagy gazdagság, van elég aranya, tarisznyámban, nem tudom, van elég enni, innivalónk, minden rendben van. Jól érezzük magunkat. És azt mondjuk, az Isten megállt bennünket, ennél több kell még. És mit csinál az Isten? Bevonul az Isten ebben a helyzetben, egy rossz hírt elmond Ábrahámnak, és azt mondja, itt az ideje a háborúnak. És Ábrahám mikor fog növekedni? Hát nem akkor, amikor ül és eszegeti a szárított gyümölcsét, és akkor gondolkodik arról, hogy milyen jól mennek a dolgok, hanem akkor fog növekedni, amikor fölvállalja azokat a feladatokat, azt a küldetést, amit Isten rábíz, elkezd felszerelkezni, elindul a háborúba, és ennek az eredménye az ez, hogy Isten gazdagon megáldja őt. Szóval ma szeretném azt mondani nektek, magamnak is, hogy amikor jól mennek a dolgok, és örülünk ennek, és persze adjunk hálát azért, és dicsőség az Úrnak, amikor békesség van, és jól mennek a dolgok. De hogyha Isten megérint téged egy hírrel, és neked erre reagálni kell, és ez egy konfliktus helyzet, akkor légy bátor, és menj előre, és jó fegyvereket használj, ennek az eredménye egy szellemi növekedés lesz, és győzelem lesz. Ha lemaradsz erről, akkor maradsz azon a szinten, sőt, süllyedni fogsz. Menjünk tovább. Egy következő dolog, amire érdemes odafigyelni, hogy nem csak reagált a rossz hírre, nem csak fölfegyverezte az embereket és elindult, hanem ennek az eredménye az lett, hogy tovább lépett, és hát itt az van a Bibliában, hogy meg is támadta az ellenséget. Amikor megtámadjuk az ellenséget, akkor hát nem mindegy, hogy mit csinálunk. A háború az komoly dolog. És a háborúnak van egy olyan része, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen ösztönösen megy, amikor a hév visz téged, amikor egy konfliktusban vagy, egy nehézségben vagy, tulajdonképpen vannak olyan dolgok, amikor nem sokat gondolkozol, teszed a dolgod. De néha meg kell állni, és el kell gondolkodni, hogy jó irányba megyek. Isten mondta ezt, ezt kell tennem, vagy nem azt kell tennem. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Ábrahám megtámadta az ellenséget, és itt, hogyha visszamegyek ezen a képen, akkor azt látjuk, hogy ott lent a Siddim völgyben lejött Ábrahám az embereivel, megtámadta az ellenséges királyokat, akik már vonultak visszafelé, vitték a zsákmányt, és Ábrahám onnan lentről, délről egészen üldözte őket fönt Dánig, az az legészakibb települése a mostani Izraelnek, sőt, azon túl még egészen Damaszkuszon túlra is. De amikor Dánnál az északi határon kívül ment az ellenség, mert üldözte őket, akkor Ábrahám megállt a csapatával, és tudjátok, mit csinált? Elkezdett gondolkodni, és stratégiát dolgozott, hogy hogy kell tovább menni. Az első lépés az volt, hogy arra a területről, amit az Isten nekem adott, a Szentföldről, az ígéret földjéről elűzni az ellenséget, és amikor kimentek a határon kívülre, akkor megállt, és azt olvasok a Bibliában, hogy elkezdte gondolkodni, és utána már nem csak úgy üldözték őket, hanem csapatokra osztotta az embereit. Tulajdonképpen stratégiát dolgozott ki, hogy kell visszaszerezni azt, amit elloptak. Stratégiát dolgozott ki, kis csapatok kialakultak, és ezekkel a kis csapatokkal körülvették az ellenséget, visszaszerezték a dolgokat, és utána indultak vissza. Te szoktál stratégiát kidolgozni? Vagy ez nagyon nagy, nagy szó. Szoktál gondolkodni a jövőről? Szoktál gondolkodni azon, hogy mi lesz holnap? Mi lesz 5 év múlva? Mi lesz 10 év múlva? Vannak emberek, akik úgy élik az életüket, hogy ösztönösen reagálnak mindenre, ami jön. És akkor valahogy reagál, ez vagy jó, vagy rossz. Vagy szellemi módon, vagy nagyon testi módon, de csak úgy ösztönösen reagál. Isten azt szeretné nekünk mondani, és abban szeretne fölkészíteni, hogy ne ilyen ösztönösen reagáljál mindig. Van, amikor persze nincs időd rá, és ahogy jönnek a dolgok, azt megteszed. De néha meg kell állni, és el kell gondolkodni, hogy jó az, amit eddig csináltunk. Jó, hogy már több száz kilométeren keresztül üldözünk az ellenséget, de mi mindig nem szereztük vissza azt, amit vissza kellene szerezni. Jó, ez így. És az irány az jó, meg a cél is jó, de lehet, hogy stratégiát kellene váltani. És Ábrahám megáll az embereivel, szétosztja az embereit, ezekkel a kis csapatokkal körbekerítik ezeket az ellenséges királyokat, és ennek az lesz az eredménye, hogy győznek és visszaszereznek mindent. Én szeretnék most egy picit megállni itt, és tényleg komolyan megkérdezni azt, hogy szoktál gondolkodni azon, hogy mi lesz veled holnap és holnap után? Hogy Isten mit akar veled? Hogy mivé váljál holnap és holnap után? Hogy mi legyen az a cél, ami holnap vagy holnap után, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva az életedet vezeti? Vagy pedig csak reggel fölkelünk, fogmosás, reggelizés, nem, hogy fordítva, tesszük a dolgunkat, rohanunk, busz, villamos, autó, nem tudom, elvégezzük a munkánkat, este fáradtak vagyunk, alszunk egyet, és kezdődik edző, és már 10 vagy 20 vagy 50 vagy 80 éve valaki ezt csinálja. Szokták gondolkodni azon, hogy mi a célja az egésznek? Vagy amit eddig csináltam, és eddig jó volt, az biztos így kell csinálni holnap is, meg holnap után is. Lehet, hogy üldözöd az ördögöt már régóta. Lehet, Isten azt mondja, hogy stratégiát kellene váltani. Lehet, hogy harcolsz egy kísértéssel, vagy pont valami jó szolgálatban vagy, és ezt már régóta végzed. De érdemes elgondolkodni azon, hogy biztos úgy kell folytatni, ahogy eddig csináltam. Lehet, hogy Isten valami új dolgot fog neked adni ma. Vagy amikor elkezdesz gondolkodni a jövőről. Én árulom nektek, hogy én kezdek öregedni. Ez azt jelenti, hogy már 46 éves leszek nem soká. És volt egy könyv, amit elolvastam, aminek az volt a cím, hogy a második félidő. És hát ez úgy rám vonatkozik, mert hát azt szokták mondani, hogy az embernek a tanulás után, tehát az aktív időszak mondjuk egy 25 évtől, az első 20 év az egy ilyen aktív időszak, és az első 20 év után hát jön egy félidő, és aztán következik jön egy szünet, és következik a második félidő, érdemes megállni. És én például ebben a korban vagyok, vagy ebben az időszakban vagyok, hogy nem biztos, hogy amit az elmúlt 20 évben, amit tettem, amit szolgálom, vagy akár hétköznapokban, azt ugyanúgy kell folytatni a következő 20 évben is. Nem biztos, hogy azért, mert az rossz volt. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy azért kell változtatni valamit, mert nem volt eredményes, nem volt jó, vagy nem az Úrtól való volt. De lehet, hogy csak azért, mert a következő 20 évben, vagy a második fél időn, vagy neked a holnapi napodban Isten valami mást fog mutatni. Valami többet akar kihozni, mint amit eddig elértél. Talán tavaly, vagy tavaly, nem tudom, szóval másfél-két éven belül egyszer elmentem az orvoshoz, bejelentkeztem a házi orvosomhoz, és amikor fogadott a rendelőjébe, kérdezte, hogy mi a panaszom, mondtam, hogy semmi. Mondom, nem vagyok beteg, mondtam neki, hogy hány éves vagyok, és kérdeztem, hogy van-e valami tanácsa. És így rám nézett, és nagyon jó dolgokat mondott el, és nagyon sokat használok abból, amiket ő elmondott, és azt mondta nekem, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki gondolkodik azra a kapcsolatban, hogy mi lesz holnap. A legtöbb ember akkor jön ide, amikor majd fáj mindene, beteg, vírusos, nem tudom, szétesett az ember, és akkor jön az orvoshoz. Nem mindegy, hogy fölkészült leszel a holnapra, vagy pedig váratlanul ér téged a holnap. Hogy csak mindig reagálsz az életre, vagy pedig Isten fölkészít arra, hogy mi lesz holnap és holnap után. És most teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Ha valaki 99 éves, akkor itt az ideje, hogy gondolkozzon a jövőjéről. Ha Isten ad neki 1 évet, vagy 5-öt, vagy 10-et, bármennyit, akkor érdemes megkérdezni Istentől, hogy Uram, mit akarsz velem? És én azt tapasztaltam, ahogy Ábrahám is ott az északi határon egy pillanatra megállt, és stratégiát dolgozott ki, elkezdett figyelni arra, hogy kell ezt a háborút megnyerni. Isten adott neki bölcsességet, adott neki vezetést, sőt, adott neki győzelmet is, és eredményes lett. Ha te vállalod azt, és én, hogy néha megállunk, és elkezdjük értékelni a dolgainkat, hogy hol tartunk most, és hát most ilyen szép szóval stratégiát dolgozol ki a holnap, meg a holnap utánnal kapcsolatban, ami nem belőled fakad, hanem Istentől kérdezed meg, hogy Uram, mi várható holnap, meg holnap után? Mit kell tennem? Isten sok olyan dolgot fog majd a szívedre helyezni, amit nem is pontosan értesz, hogy most mi, de holnap, meg holnap után megérted, mert olyan dolgok következnek, amire Isten fölkészített. Mire kell fölkészülni? Hát fizikai dolgokra is, lelki, érzelmi dolgokra is, szellemi dolgokra is. Egy csomó dolog van, amire föl kell készülni. És az embereknek a nagy része úgy éli az életét, hogy semmire nincs fölkészülve. Nincs fölkészülve arra, hogy megházasodjon, és egyszer csak házas lesz. Nincs fölkészülve arra, hogy gyereket vállaljon, pedig egyszer csak gyereke lesz. Nincs fölkészülve arra, hogy keményen kell dolgozni, pedig már itt az ideje, hogy valamit teljesítsen, vagy tegyen le az asztalra. Nincs fölkészülve semmire, nincs fölkészülve arra, hogy nyugdíjas legyen, pedig nyugdíjas lett. Szóval mondhatnánk bármit. És minden olyan meglepetésszerűen éri az embereket, hogy jaj, nem is gondoltam volna, jaj, hogy ez ilyen nehéz, jaj, hogy ez történik, jaj, most beteg lettem, nem is gondoltam volna, hogy... De lehet, hogy valamit meg lehetne előzni, hogyha az Isten kérdezzük meg, hogy mit kell tenni. Ábrahám ebben a helyzetben megállt, megkérdezte az Istent, és egyszerűen stratégiát váltott, és ez a stratégia sokkal eredményesebb volt, mint addig, amit követett. Pedig az sem volt rossz, ezt mondja a Biblia. Szóval én azzal kezdtem ma, hogy Ábrahám azt rossz hírt kapta, hogy az egyik rokonát elrabolták. Az élete van veszélyben. Ez a hír megérintette, és egyszerűen reagált erre. Lehet, hogy téged is Isten valamilyen módon megérint egy hírrel, valahogy reagálnod kell erre az egészre, vagy csak azt mondja Isten, hogy a környezetedben ott vannak X, meg Z, meg nem tudom kik, akik talán készek arra, hogy megtérjenek, csak téged akar Isten használni. És nagyon sokszor hívő emberektől is hallom azt, hogy hát én olyan szívesen vezetnék az Úrhoz embereket, de nem tudom, hogy mit csináljak. Ez tényleg így van? Hogy fogalmunk sincs, hogy mit csináljunk? Ha emberileg nézzük, akkor igen. Hogy tudom én elérni, hogy nem tudom, XY megtérjen? Sehogy. De hogyha Isten kérdezzük meg, és azt kérdezzük, hogy Uram, ki az, akit te elkészítettél az én kapcsolatrendszerembe, hogy megtérjen? És hát, hogy Isten mutat valakit. Ha azt kérdezed, hogy oké, Uram, de hogy fogom én őt elérni? Hogy fogom elmondani neki az evangéliumot? Hogy fogom elhívni a gyülekezetbe? Hogy lesz az a pillanat, amikor átadja a szívét az Úrnak? Ha elkezded kérdezni Istent, akkor Isten ebben vezetni fog. És ez nem más, mint egyfajta stratégia, hogy Isten mond valamit, és lépésről lépésre követjük azt a tervet, amit Isten mond. Szóval érdemes gondolkodni a jövővel kapcsolatban, és megkérdezni Istentől, hogy ő mit akar. Még egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Amikor Ábrahám ebben a háborúban részt vett, és ki akarta szabadítani Lótot, ennek elengedhetetlen következménye volt, hogy meg kell támadni az ellenséget. Egy konfliktust föl kellett vállalni. És amikor konfliktusokról beszélünk, nagyon fontos az, hogy nagyon sokszor emberi síkon azt mondjuk, hogy nekem harcom van a főnökömmel, nekem van egy háborúm a szomszédommal, nekem van egy problémám, nem tudom, munkatársammal, anyósommal, apósommal, X-el, Y-nal, Z-vel. Tulajdonképpen ilyen embertől emberig megy a háború. De az előbb beszéltünk arról, hogy szellemi fegyvereket kell használni, és azt mondja a Biblia az Efézus 6-ban, hogy amikor a szellemi fegyvereket használjuk, ezt azért kell használni, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának az urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Szóval ne anyósoddal harcolj, ne apósoddal harcolj. Ne a főnököddel harcolj, ne a szomszédot szígyed állandóan. Tehát ezek az emberi reakciók. Ebből nem sok minden jön ki. Legalábbis nagy győzelmek általában nem, mert ez mindig változik. Lehet, hogy most te vagy a hangosabb, holnap ő lesz, állandóan változik, és a háború folyamatossá válik. De amikor a szellemi fegyvereket használjuk, azt mondja a Biblia, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem szellemi dolgokkal harcolunk, szellemi dolgokért harcolunk. És amikor szellemi dolgokban harcolunk, akkor érdemes átgondolni azt, hogy sok ember, aki ideges, feszült, és esetleg neked is kárt okoz, vagy nehézségei vannak, az azért van, mert az élete fogságban van. Ugyanúgy, ahogy elvitték az északi királyok Lótot, és fogságba került, és minden baja volt, gondolom neki is, meg a feleségének is ezzel a helyzettel, nagyon sok olyan ember él körülöttünk, aki valamilyen fogságban éli az életét. És ebben a fogságban egyszerűen tudja, hogy kell viselkedni, fogalma sincs, hogy mit kell tenni, próbál kiszabadulni, és lehet, hogy úgy gondolja, hogy úgy tud kiszabadulni, hogy téged legyőz, vagy úgy, hogy mástól elvesz valamit. És amikor ezt látjuk, és azt mondjuk, hogy szellemi fegyverekkel akarunk harcolni, akkor lehet, hogy úgy látjuk az embereket, és Isten ad egy ilyen bölcsességet, hogy valaki... mondjuk a válásnak a rabságában van, mert most van egy házassági krízis az életében, és azért történik valami vele, és azért van ez az egész vele. valaki a szegénység rabságában, vagy pont a gazdagságnak a rabságában van, vagy bármilyen rabságban, írtam ide néhányat, erőszaknak a rabságában van, elfoglaltságnak a rabságában. Ez is egy komoly rabság, ma rengeteg ember ebbe szenved. Annyira elfoglaltak vagyunk, hogy nincs időnk semmire, idegesek, feszültek vagyunk, és rengeteg probléma van ebből. Van, aki a hitetlenség rabságában van, van, aki belemegy mindenféle okult dolgokba, és ennek a szellemi szemétnek a fertőzésében éli az életét, és nem is tudja. Van, aki a magányosság vagy a betegség rabságában van. Rengetegféle rabság van az embereknek az életében. És amikor Isten rámutat erre, hogy ott van valaki, jön egy rossz hír, ami úgy megérint, ami nem csak ilyen közömbösen átmegy rajtunk, hanem megérint, és elkezdünk reagálni valamire. Isten vezetése alapján, szellemi eszközökkel, és a rabságból kell kiszabadítani az embereket. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, mint messiás, az ő küldetésének a lényege az volt, hogy a foglyokat kiszabadítani. Az Ézsaiás, a messiás proféciában ez a fő üzenet, kiszabadítani a foglyokat. Jézus ezért jött. És amikor Jézus elküld bennünket, hogy mi is menjünk, és éljük meg az Isten országát, hirdessük az evangéliumot, az Isten dicsőségére mutassunk rá, és Isten mutassuk be, ha nem másról van szó, mint arról, hogy téged is, engem is, Isten abban akar használni, hogy a rabságból kiszabadítani a foglyokat. És nem csak az a rab, aki nagyon szegény, nem csak a beteg, ahogy itt látjátok. Én nagyon sok gazdag embert ismerek, akit esetleg mások irigyelnek, de óriási rabságban van. Van, akinek jó az egzisztenciája, de szellemileg rabságban van. Nagyon sokféle rabságban vannak az emberek, és hogy kit hova küld az Úr, én nem tudom. De te tudod, mert ha hallasz egy rossz hírt, és 5 perc múlva elfelejted, akkor persze nem reagálsz rá. De hogyha Isten megérint, szólt hozzád, és azt mondja, ez a te feladatod, ez a te ügyed lesz, akkor ez elkezd mozogni benned, és elindulsz. És ugyanúgy, ahogy Ábrahám, fölvállod a konfliktusokat, fölvállod a harcokat, és visszaszerzed azt, amit az ördög ellopott. Elhiszitek, hogy ez működik? Azért vagy itt, mert valaki harcolt, érted. Így van? Én azért vagyok itt, mert amikor még rabságban voltam, tehát nem is tudtam, sőt, esetleg fantasztikusan jól éreztem magam a rabságban, és nem is érdekelt a szabadulás, valakik már elkezdtek imádkozni, stratégiát kidolgozni, és foglalkozni azzal, hogy engem hogy kell kiszabadítani. És egyszer eljött az ide, amikor Isten kiszabadított a fogságból, a rabságból, és most itt vagyok, meg te is itt vagy. És bennünket Isten tulajdonképpen erre az elhívásra küld bennünket, hogy menjél és hirdesd az evangéliumot, képviseld az Isten szabadságát, és szabadítsd ki a rabságban lévő foglyokat. Ez egy jó program. Szóval nem börtönőrnek kell lenni, hanem nyitogatni a börtönajtókat. Nem vigyázni a rabokra, hanem elmondani a raboknak, hogy mi a megtérésnek az útja. És befejezésül egy fontos dolgot szeretnék meg megemlíteni. Ha valaki végigolvassa Ábrahámnak a történetét, akkor ebből kiderül az, hogy Ábrahám alapvetően nem egy nagy hadvezér. Ő nem egy nagy katonai kiképzésben részesülő, magasan kvalifikált ember, hanem ő egy családfő, akit Isten megáld, aki elég gazdag, sok mindene van, de mégis Isten egy olyan területre hívja ezzel a hírrel, hogy Lótot megtámadják és elviszik, hogy egy olyan területre kell neki menni, amiből nem felkészült. Ő nem egy hadvezér. Ő nem egy ilyen Góliát típusú ember, hogy állandóan hol az ellenség is, te akarom győzni. Ő más. Egy kicsit visszafogottabb ember, kicsit meggondoltabb ember, szóval nem egy ilyen hadakozós ember. És mégis Isten egy olyan területre viszi, ahol neki semmi tapasztalata nincs. Ahol neki semmi tudása nincs. Nem tudja azt mondani, hogy jó, hát már 100-szor csináltunk ilyet, megyünk és legyőzzük az ellenséget. Ábrahámnak úgy kell elindulni, hogy talán az életében az az első háború. Szoktál félni akkor, amikor életedben valamit először kell csinálni? Én nem szoktam élvezni mindig. Nem mindig egyszerű, amikor Isten azt mondja, most csinál, és Uram, én soha nem csináltam ilyet. Én nem foglalkoztam eddig ezzel. És akkor most próbáljuk ki, de inkább ne. Inkább próbálja ki Zola, vagy próbálja ki más. Tehát, szóval úgy szeretünk inkább másoknak lehetőséget adni, amikor új területről van szó. De Isten Ábrahámnál egy teljesen új területet nyit ki. A hadakozásnak ezt a területét, és egyszerűen meg kell tanulni neki, hogy majd az Isten vezet engem, és elmegyünk, és megtámadjuk az ellenséget, kiszabadítjuk a foglyokat, és vissza fogjuk hozni mindazt, amit elloptak. Ehhez azért kell hit, igaz? Hogy meg fogom csinálni, mert az Isten mondta. Szóval azzal szeretném befejezni ezt a ma délelőttöt, hogy a győzelem az nem Ábrahám kezében volt. A győzelem az nem a 318 fantasztikusan fölkészített emberben volt. A győzelem az nem az ő fegyvereikben volt, hogy annyira jó volt a fegyver arzenáljuk, hogy ezzel tulajdonképpen nem lehetett versenyezni az öt királynak. Az öt király sokkal többet tudott letenni létszámban, haditechnikában, sok tapasztalatban, mindenben. Ki győzött? Ábrahám. Miért? Mert az Isten vele volt. Az Isten indította el, az Isten mondta neki ezt a rossz hírt, hogy Lótot elrabolták. Az Isten indítja el, az Isten viszi bele a háborúba, az Isten ad neki bölcsességet, hogy kivizék az ellenséget, az Isten ad neki bölcsességet, hogy stratégiát váltson, és az Isten ad neki bölcsességet, hogy visszaszerezzen mindent. És a végén egy óriási áldás az eredmény. Jó történet, nem? Szóval azzal szeretném befejezni, hogy legyünk bátrak akkor, amikor akár új dolgok is vannak az életünkben, mert Istennek a humorérzéke jó, Isten sokszor kitalál olyan dolgokat, amire te azt mondod, hogy hú, hagyjuk már, meg nem kell ez. De azt mondja Isten, de kell, ez jó lesz, izgalmas lesz. És el akar indítani egy olyan területen, amire azt mondod, hogy hát én ezt nem ismerem, ezt nem tudom. De amikor Isten mondja, amikor a hírek úgy megragadnak benned, és azt mondja, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor tudsz, hogy a Szentlélek szólt. És akkor lépjél hittel, menjél előre, mert a vége mi lesz? A győzelem. És ne felejtsd el, azért lesz a győzelem a vége, mert nem belőled fakad. Nem a te félelmeidből, nem a te tapasztalatlanságodból, sőt, nem a te erődből, vagy a magasan kvalifikált képességeidből. Szükség van a hitedre, szükség van, hogy ott legyél, tegyél meg mindent, hogy növekedni tudj, de a győzelmet, az áldást, azt mindig az Isten adja, igaz? Tudunk erre egy nagy áment mondani? Szóval a győzelmet mindig Isten adja. Amen. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében imádkozunk most azért, hogy vezess bennünket is olyan úton, Uram, hogyha jönnek váratlan helyzetek, nehézségek, vagy konfliktusok, háborúk, szellemi harcok, Uram, imádkozom azért, hogy nem a félelemnek a lelke gyötörjön bennünket és bénítson le bennünket, hanem add az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét, ami vezet bennünket, ami tőled jön. És kérjük, Uram, hogy ezen a mai vasárnapon is te töltsd be bennünket a te lelkeddel, a szellemed, Uram, járjon át bennünket, és segíts, hogy másképp lássuk a holnapot, az embereket, a körülményeinket, a dolgainkat, a problémáinkat, vagy a jó dolgainkat. Segíts, hogy szellemi módon tudjunk látni, és utána szellemi módon tudjunk cselekedni. Így imádkozom, Uram, hogy mindaz, ami ennek az akadálya, kérlek, vedd ki a szívünkből, bocsáss meg a bűneinket, hiányosságainkat, tisztíts meg a szívünket, Uram. És gyere, Uram, és töltsd be magaddal. És imádkozom azért, hogy a következő hét az legyen ilyen győzelmek sorozatával teljes hét az életünkben, amikor azt tapasztaljuk, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten. Uram, így imádkozom, hogy vezess bennünket, és áldj meg bennünket, szükségünk van rád. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.